A vonalban itt van velünk, hogyha minden igaz, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek, azt nem tudom, hogy minden igaz, de az igaz, hogy itt vagyok.
Hát reméljük, hogy minden igaz, legalábbis amiről mi beszélünk. Nagyon-nagyon rajta vagyunk. Szóval a hétvége és a hétkezdet egyik nagy szenzációja volt a Super Bowl félidős show-ja Bad Bunny-val. Ugye, hogyha jól tudom, akkor ez az esemény, ez évről évre jelentős mennyiségű látogatót vonz. Mi történt most itt?
Hát maga a Super Bowl az végül is hasonlóan nagy durranás volt, mint ahogy az lenni szokott Kaliforniában, a Santa Clarában, a Levi's stadionban. Ugye a New England Patriots csapatát azt bizony kétvára fektette a Seattle Seahawks, tehát a sport része a szokásos volt. Ellenben a szünet nagy szenzációja a műsor, amelynek a főszereplője, ez a bizonyos portorikói 31-32 éves Bad Bunny nevű úriember volt, az sokféle hullámot vetett és sokféle üzenetet hordozott. Elsősorban azzal, hogy ugye ő, mint akit pillanatnyilag akár még Taylor Swiftnél is nagyobb sztárnak tartanak, és a Spotify-on 90 millió követője van, csak spanyol nyelven adta elő a produkcióját, amely egyébként rendkívül látványos volt, 50 millió dollárba került legalább az alapszinten a produkció. Tehát csak spanyol nyelven, ami egy nagy, hát ha úgy tetszik, középső új bemutatás volt mindazoknak, akik a kormányzati oldalról, kezdve a Fehérházzal, igyekeznek lehengerelni a sötétebb bőrű Amerikában, USA-ban élő embereket, és még néhány más olyan, ha úgy tetszik, fricska is volt, mint hogy az Egyesült Államok éltetése mellett végül is felsorolta a dél-amerikai kontinensen lévő spanyol, többnyire spanyol anyanyelvű országokat is, mint akik ugye szintén Amerikához tartoznak. Szóval egy csomó ilyen üzenet volt, és ez föl is bőszítette Trump elnököt, aki aztán szokásához híven alpári módon leszólta az egész produkciót. Mellesleg megpróbáltak egy ellen produkciót, egy ellensót egy időben összehozni. Ott is egy viszonylag komoly sztár volt az, aki ebben a főszerepet játszotta, egy bizonyos Kid Rock nevű úriember, aki ugye szintén nem kevés, 5 millió követővel rendelkezik a Spotify-on, de hát maga a show az messze nem érte el azokat a léptékeket, mint amely léptéket elért Bad Bunny-nak a show-ja. Mellesleg ugye konkrét honoráriumot nem szoktak fizetni az NFL részéről a félidős produkcióért, de minden esetre a 135 milliós nézettség, amit jegyeztek a statisztikák, az nagyon komoly üzleti érték, és már lehet érezni, hogy mint ahogy általában is, ilyenkor a főszereplők utáni igény a piacon az jelentősen megnövekszik, tehát fölfele strofolhatják az árakat. Ha már pénzről beszélünk, akkor még annyit, ugye, hogy a legolcsóbb jegyek a 75 ezer férőhelyes stadionban állítólag ilyen 4-5 ezer dollárba kerültek, már így ha úgy tetszik, a mérkőzés előtt, amikor mindennek fölmegy az ára, de volt, aki 20 ezer dollárt fizethetett azért, hogy személyesen ott legyen ezen a mérkőzésen. A reklámokért idén 30 másodpercenként 8 és 15 millió dollárt kellett kiperkálniuk az érintett cégeknek, és hát maradjanak a végére a játékosok. A győztes ugye fejenként, győztes csapat fejenként 178 ezer dollárt zsebelhetett be, a vesztes pedig hát azért szintén nem kellett nagyon szomorkodni, legalábbis a pénz miatt, mert 103 ezer dollár ütötte a markukat fejenként.
Közben én szinte minden nap olvasok valamit az Epstein botránnyal kapcsolatban. Úgy néz ki, hogy ezek a hullámok ezek nem ülnek el, hanem egyre inkább generálódnak a mélyben. Te mit látsz, mi történik?
Hát nem vagy egyedül, hogy minden nap olvasol valami újat, mert valóban minden nap valami előkerül, és ugye ehhez alapot szolgáltat az a nem olyan régiben nyilvánosságra hozott összesen 3,5 milliónyi dokumentum, amelynek a kutatása, bogarászása nyilván a mesterséges intelligencia eszközökkel az folyamatosan zajlik, és ezekből rengeteg minden kiderül, ami, ha úgy tetszik, már részben akár az elévültsége révén, részben pedig azért is, mert eleve nem jogszerűtlen dolgokról volt szó, csak hát a morális biztosítékokat verte ki nagyon sokfelé, és kiderül az is, ami ugye nagyon sokak számára kompromittáló, főleg, hogyha pozícióban vannak, hogy jó néhányan korábban igyekeztek letagadni, szőnyeg alá söpörni a néhai szexragadozóval fenntartott kapcsolataikat. Így például Lapnik ugye miniszter úr, aki a Trump kormányzat tagjaként korábban nagyon határozottan kijelentette, hogy ó, hát egyszer tapasztalta, hogy micsoda elvetemült ember ez a Jeffrey Epstein, és aztán azóta nem volt semmi kapcsolat közötte, míg nem most ezekből a papírokból vagy dokumentumokból kiderül, hogy mellesleg családjával együtt ott vacsorázott nála, vagy ebédelt nála Epstein hírhedt szigetén. Megpróbálják persze érzékeltetni, hogy hát szó sem lehetett arról, hogy a különböző szex jellegű ügyekbe is bekapcsolódott volna, de hát hazudott korábban a nagy nyilvánosság előtt, és ez általában nem tesz jót. Jó néhányan ilyen középszinten lemondtak, vagy hátravonultak, vagy amikor kiderülnek, hogy ó, hát ja, végül is hát 2000 üzenetet váltottak egymással, és a legjobb barátjának nevezte mondjuk egy Andrew Farkas nevű New Yorki ingatlan milliárdos Jeffrey Epstein-t, még nem aztán évekkel később ezt folyamatosan tagadta, de hát most megszembesülni kell mindezzel, és ez üzletileg is nyilván káros. Nagy hullámokat ver az USA-ban is az, ami igazán nagy durranás az Egyesült Királyságban, hogy ugye az a bizonyos úriember Lord Mountbatten, aki volt EU biztos, volt washingtoni nagykövet, éppen emiatt az Epstein ügy miatt hívták vissza, és hát ugye ő egy hatalmas figura volt a munkáspárti brit politikában. Ő volt Tony Blairnek állítólag annak idején a fő embere, aki győzelemre segítette őt, de más ilyen jellegű és léptékű sikereket is ért el, és hát bizony most már nagyon-nagyon komolyan bajba van az Epstein-nel kapcsolatos ügyei miatt, úgyhogy továbbra is várható, hogy előkerülnek még a különböző kutatások nyomán érdekes és adott esetben elrémisztő, de legalábbis megdöbbentő információk.
Közben ugye beszélgettünk az Epstein ügyről, és hát úgy néz ki, hogy a valamennyire félig meddig érintett elnök külügyminisztere Marco Rubio ezen a héten Európába érkezik. Feszült hangulatú egyeztetéseknek nézünk elébe?
Hát vannak jelek arra utalva, hogy igen, ugyanis Marco Rubio, aki ugye a müncheni biztonsági, hagyományos biztonsági konferencián képviseli majd a Trump kormányzatot, olyan hangulatban, vagy olyan időszakban érkezik, amikor a Trump kormányzat elmúlt egy évében retorikai szinten is folyamatosan nagyon keményen neki mentek az európai országoknak. Azon túl pedig az azóta megszületett amerikai stratégiai koncepció, valamint védelmi koncepció expressis verbis is degradáló módon nyilatkozott az európai országokról. Közben ugye a NATO-val kapcsolatos Trumpi vonal is tulajdonképpen feje tetejére állította a korábbi viszonyokat, és ezt a müncheni konferencia megszervezésével foglalkozó szervezet, testület egy éves biztonságpolitikai jelentésében nagyon határozottan megfogalmazza, nem rejtik véka alá azt a véleményt, hogy a megítélésük szerint Donald Trump rengeteg kárt okozott a szövetségi rendszernek, és nyilván egy ilyen hangulatban, hogyha Rubio külügyminiszter a főszónok, már legalábbis amerikai részről, akkor számolnia kell azzal, hogy kap majd ellenvéleményeket. Ugye egy évvel ezelőtt J.D. Vance, ugye alelnök, nagyon keményen és mindenkit szóváványá változtatva benyomott olyan retorikai tételeket, amelyekkel tulajdonképp ezen a módon próbálta csicskáztatni Európát. Tehát ilyen szempontból egy viszonylag feszült helyzetben kerül sorra ez a tanácskozás, amely után ugye tudjuk jól, hogy a Rubio külügyminiszter Budapestre látogat. Némi érdekesség egyébként, hogy ő a konferencia után látogat Budapestre, miközben a kínai külügyminiszter Wang Yi odafele menet, ha jól tudom, akkor talán most még a hét közepén tesz vizitet Budapesten, úgyhogy mindenképpen első kézből tájékozódhatnak magyar vezetők ezekből a forrásokból is.
Közben az amerikai elnök újabb ütközési felületet talált, ezúttal Kanadával, és hát mondhatni, hogy a casus belli az egy hídnek az átadása, illetve megnyitása volt. Mi történik most a kanadai és az amerikai határ érintett szakaszán?
A pillanatnyilag ugye várakozó állásponton van mindenki. Itt arról a bizonyos majdnem 6,5 milliárd amerikai dollárból készült hídról van szó, amelynek finanszírozása elsősorban kanadai finanszírozás volt, mert az Egyesült Államok nem akart annak idején beszállni. Itt ugye Detroit és a folyó túloldalán lévő Windsor közötti hídról van szó, amely alkalmas lesz arra, hogy az eddiginél, ugye létezik most is híd, de az eddiginél sokkal magasabb színvonalon tegye lehetővé a két ország autóipara közötti nagyon szoros együttműködést. Vannak olyan beszélések, amelyek szerint egy a térségben elkészülő autó, az, illetve hát annak az alkatrészei a folyamat során akár még 8-szor is ide-oda jönnek, mennek a hídon, mert hogy ugye az összeszerelés folyamán ez hozzátartozik a procedúrához. Tehát itt egy nagyon komoly ütőérről van szó, és Donald Trump pedig ugye Kanadával folyamatosan különböző szintű feszültségek vannak, tehát ő most azzal fenyegetőzik, hogy nem engedi megnyitni a hidat, hogyha ez meg az nem teljesül, de hát ugye tudjuk jól, hogy azért ezek a követelések, ezek gyakran aztán valamilyen megállapodásba torkolnak, miközben azt is hozzáteszik most már egyre többen elemzők, hogy a Trump kormányzat házatáján nagyon gyakori, hogy az ilyen jelentős követelések, azok így vagy úgy aztán azzal járnak, hogy a hozzájuk személy szerint kapcsolható vállalkozások kasszája az valamiképpen gazdagszik. Most ezt nem mondja feltétlenül senki a híd kapcsán, de sok minden más kriptópiaci fejlemények és egyéb ingatlanpiaci fejlemények külföldön, azok arra utalnak, hogy azért nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szél.
De hát ezek nyilván csak véletlenek lehetnek. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, Miklós, hogy itt voltál velünk. Nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánok neked.
Minden jót mindenkinek.